Jó, és akkor folytatjuk ezen szervezeti információk után azt, amit itt két héttel ezelőtt elkezdtünk. Nevezetesen elbeszéltem önöknek, hogy a mehatronika az tulajdonképpen önműködő szabályozott rendszerekkel foglalkozik, és ha lesz időnk rá, remélem lesz időnk rá, én el fogom önöknek magyarázni, hogy ez hogyan illeszkedik bele a building-féle rendszer szemléletbe, ahol 9 különböző, egymástól jól elkülöníthető szint van. A műszaki szintek azok csak 4-en vannak, e fölött aztán nagyon érdekes dolgok jönnek még. Ez a rendszer szemléletnek a 68-ban, létrehozott, vagy először publikált, képe. És ebben gyönyörűen lehet látni, hogy a mehatronika tulajdonképpen 2 szintet, a szabályozott vagy önműködő rendszereket, és az ettől egy szinten magasabban levő adaptív rendszereket, tehát alkalmazkodó rendszereket jelenti. De mind a kettő szint feltételez 3 dolgot. Én ezt úgy szoktuk mondani egymás között itt kollégák, a műszaki szent háromságot. Anyagáramot, energiaáramot és információáramot. És amíg a gépészet túlnyomó részt anyag és energia viszonyokkal foglalkozik, nálunk hatalmas szerepe lesz az információnak. Ezt lehetett látni a szabályozó kör kanonikus képén is, ezen a bizonyos szabványos ábrán is, amelyről mondtam önöknek, és egy kicsit ki is egészítettük, mert még a zavar átvitelt is beletettük. Ha álmukból fölébresztik önöket, mert ez már zárt helyi kérdés, tehát a mai naptól kezdve vége az osztályfőnöki órának. Nagyon jó volt a vagy órák sorozatának a megjegyzés, ez csak tulajdonképpen egy kedvfelkeltés volt. Mostantól kezdve belemegyünk a részletekbe, belemegyünk majd a matematikai modellekbe, és abba is, hogy mit lehet ezekkel csinálni. És ha még visszaemlékeznek rá, ezt most önöknek természetesen nem kell rajzolni, mert ez a füzetükben benne van. Öreg barátjuk úgy kezdte a rajzolást, hogy a papírnak a jobb oldalán, és azt mondta, hogy kétfajta matematikai modell szokásos a tömbvázlatos ábrázoláson. Mi a probléma? Tehát kétfajta ábrázolás, illetve kétfajta matematikai modell szokásos ezeken az ábrázolásokon, a szabályzott szakaszba, vagy a súlyfüggvényt, majd ezt mindjárt itt külön még egyszer leírjuk, vagy pedig az átviteli függvényt rajzoljuk be. És most már nem írom mellé azt, hogy mit jelentenek ezek az egyes jelölések, mert ez a múltkori alkalommal már szerepelt. Hol van az a bizonyos többlet, az információ áram? Hát az információ áram az úgy jelenik meg, hogy ahhoz, hogy a szabályozott jellemzőt előírt értéken tartsuk, vagy pedig az alapjel által, majd mindjárt azt is fölrajzolom, alapjel által beállított értékeket kövesse. Ezzel fejeztem be 2 héttel ezelőtt, hogyha valaki esetleg zavarba kerülne, hogy a szabályozás alapformáinak mi a 2 leglényegesebb, vagy egyáltalán a 2 lehetséges típusa, megmondtuk, a saját testükön is ezt ellenőrizni tudják. Az értéktartó szabályozás, a függőleges állás, illetve a követő szabályozás, a pupilla tágassága, ugye a fényerő függvényében. Tehát ez a 2 van. Értéktartó szabályozás és követő szabályozás. Ezekre a struktúrákra ráeresztve, de természetesen ez csak a szabályozott vagy önműködő rendszerek szintjén igaz, az egyel magasabb, az egyel modernebb szinten, az adaptív rendszereknél nem egészen így néznek ki a szabályozókörök, bár ez körülbelül ott is felismerhető, de azt úgy hívjuk, hogy állapotszabályozás, és az egy nehezebb téma. Hát ez majd nyilván tanulmányaik vége fele kerül terítékre. És azt mondtam önöknek, és ezt itt vetítettem is, hogy ez a szabályozott szakasz, és ez körbe van kerítve, ott külön egy ilyen határozatlan vonallal, ez a szabályozott szakasz tulajdonképpen az, ami a kabát, az összes többi, amit fölrajzolunk, az mind csak díszítés a kabáton. Tehát ez a szabályozott szakasz a fontos, és ennek a modelljét kell első lépésben megalkotnom, de a szöveg a dián is természetesen rajta van. Egy speciális tagon, az úgynevezett különbségképzőn engedjük keresztül azt az ellenőrző jelet. Itt most szándékosan már nem írom, hogy ez időtartomány vagy operátortartomány, mert nyilvánvaló, csak eleve egy betűjelet írok. És összehasonlítva az alapjelet az ellenőrző jellel, tehát a mérendő mennyiség a szabályozott jellel valamilyen módon összefüggő, azzal analóg vagy digitális, de minden módon kapcsolatban álló ellenőrző villamos jelet, összevetjük az alapjellel, és így kapjuk a rendelkező jellet, amely rendelkező jellel majd a szabályozó csoda dolgokat fog művelni, és itt a kimenetén létrejön a beavatkozó jel. Itt természetesen én kihagytam, mert az ábrán nehezen vetíthető, meg nem lehetne észrevenni jól, vagy érzékelni jól, hogy létezik természetesen a szabályozás technika eszköztárában egy speciális átviteli tag is, aminek a segítségével a zavarokat, a külső zavarásokat rá tudjuk vinni a rendszerre, és majd látni fogjuk a 5., 6., 7. szemeszterben, hogy ennek mi a szerepe. Egy olyan rendszert, amelyik ugyancsak az irányítás technikához tartozik, emlékezzenek vissza egy korábbi órára, tudom, hogy utálatos, amikor az ember így vájkál az emlékképekbe, mert sok mindent tanulnak még, de ugye az irányítás technika volt a magasabb fogalommi szint, és ehhez tartozik a vezérlés, és ehhez tartozik a szabályozás, igaz? Tehát az önműködő rendszerek. A vezérlésnél, ha zavar éri a rendszert, semmiféle kompenzációra nincs lehetőség. Tehát ott, ha egyszer beindult a folyamat, ha törik, ha szakad, az végigmegy a maga módján, de a zavarok hatását nem lehet eliminálni. A szabályozásoknál bizonyos feltételek mellett, tehát nem mindig, de bizonyos feltételek teljesülése mellett lehet kompenzálni. Hát ezek azok a zavaró hatások, mint például önök a saját, megint az értéktartó szabályozást mondom, állnak például a 7-es buszon, és az hirtelen fékezni fog. Nem azonnal tudja kompenzálni, de még parancsot is ad a kezének, ha esetleg nem fogózkodott, hogy valami után nyúljon, nem? Hát szóval könyörgöm. Na, nem ilyen szinten, mert nem robotokkal kell csak foglalkoznunk, nem ilyen szinten, meg nem így, de természetesen a zavar kompenzáció a szabályzott rendszerekben benne van valamilyen módon. Nos, tehát még egyszer, mik ezek a matematikai modellek, amik ezekben az úgynevezett átviteli tagokba kerülnek be. Tehát ez a szabályozókör kanonikus formája. És akkor még egyszer egy magyarázat hozzá. Tehát ezek tulajdonképpen úgynevezett átviteli tagok, és ezek az átviteli tagok idegen nyelven, idegen szóval blackboxoknak hívják ezeket, meg az egész gondolati rendszer ebből a világból származik, ugye a II. Világháború vége fele mondtam, ez a bizonyos cserélhetőség és moduláris felépítésből. Ezeknek az átviteli tagoknak, vagy az átviteli tagokba tulajdonképpen háromfajta matematikai modellt szokás értelmezni, vagy háromfajta matematikai modellt írnak bele. A harmadik az annyira bonyolult, hogy én azt most a jelenlegi matematikai ismereteikkel nem akarom ideírni, de beszélünk róluk még egyszer részletesen, hogy mik ezek. Tehát ezeknek az átviteli tagoknak a viselkedését háromféle matematikai modellel írjuk le. Ez a háromféle matematikai modell a következő. Az első a differenciál egyenlet. És ennek a differenciál egyenletnek egy speciális megoldása, úgynevezett homogén megoldása, ez a bizonyos yt, kis yt, most ide szándékosan nem teszem az s-t, a v-t, a c-t, mert ez nyilvánvalóan a szabályozott szakaszra, a visszacsatolásra, illetve a szabályozóra vonatkozik. Tehát a homogén megoldása ez. Műszaki nyelven ezt súlyfüggvénynek hívjuk. Azt is szokták mondani, hogy a gerjesztetlen vagy autonóm rendszer megoldása, válasza, ha úgy tetszik. Na de hát akkor ez mire válasz, hogyha egyszer autonóm a rendszer? Itt van egy specialitása a Fourier vagy a Laplace transformációnak. Van egy olyan műszaki jellegű gerjesztés, amely műszaki jellegű gerjesztés minden létező színuszfrekvenciát tartalmaz. Ez a Dirac impulzus, ez egy végtelenül elben, végtelenül keskeny időtartamú, vagy rövid időtartamú, de elvben legalábbis, elméletben végtelen magasságú impulzus, tehát egy keskeny, rövid ideig tartó gerjesztés, amivel feltöltjük a rendszernek az energiatárolóit, és innentől kezdve magára hagyjuk a rendszert. Ennek, vagy ez tulajdonképpen azt modelezi, amit majd a differenciál egyenletekkel kapcsolatban meg fognak tanulni, foglalkoznak majd ezzel, hogy egy homogén megoldás az egy teljesen általános megoldás ahhoz, hogy ott valamiféle adott esetre vonatkozó választ kapjak, ahhoz kezdeti feltételeket kell adni. És tulajdonképpen ez a kezdeti feltétel adás az, hogy ahogy említettem, egy ilyen úgynevezett Dirac impulzust teszünk a rendszerre. Tehát műszaki nyelven ezt súlyfüggvénynek hívják, kérem önöket, a kifejezéseket tanulják meg, tehát azt is, hogy átviteli tag, azt is, hogy súlyfüggvény, azt is, hogy differenciál egyenlet, és a többi, és a többi. Na most a differenciál egyenlet, hogy azért egy képet lássanak róla, hogy ez hogy néz ki, a következő formájú lehet. Tehát valamilyen együttható, és én most csak a lineáris formát fogom ideírni, és egy változó n-edik deriváltja. Tehát amikor ez itt zárójelben szerepel, ez nem azt jelenti a matematikában, hogy n-edik kitevő, hanem azt jelenti, hogy az n-edik deriváltja. Csak ez olyan hosszadalmas lenne ennek a leírása, de majd ideírom még szövegbe, hogy ez természetesen időbeli változást jelent, idő szerinti deriváltat jelent, hogy inkább ezt a képet választom, vagy javaslom. Plusz an-1 szer xn-1 derivált plusz pont-pont-pont plusz a0 x egyenlő valamilyen bemenő függvénnyel, itt többféle lehetőség van. Na most én szándékosan egy olyat fogok csinálni itt, ami nálunk a műszaki rendszerekben inkább szokásos. Bm szer y m-edik deriváltja. Itt megint lehetne ilyeneket írogatni, de ezt nem csináljuk. Tovább plusz b0-szor y, tehát az eredeti függvény, kicsit csúnyák lettek. Mit jelent ez tehát, hogy akkor ideírom mögé, ez a változó n-edik idő szerinti deriváltja. Az idő szerinti deriválásra egyébként majd matematikában fogják ezt látni és hallani. Egy pontot szoktak a változó fölé tenni, ha első derivált, két pont a második derivált, és így tovább. És most itt rögtön felmerül a kérdés, vagy felmerülhet a kérdés, és erre még egyszer, bár erről már volt korábban szó, a halhatatlan kérdésükre adnék választ, azért differenciál egyenlet írja le a viselkedést időtartományban, mert az energiatárolók miatt valamiféle késleltetési folyamatok mindenféleképpen a rendszerekben jelen vannak. Itt nem csak egyszerűen gondoljanak vissza a gimnáziumi tanulmányaikra, nem csak egyszerűen arról van szó, hogy két változó közötti kapcsolatot egy valamiféle paraméterrel, egy jellemzővel le tudok írni, Ohm törvény. Ugye? R egyenlő U per I, ott a két változó, és ott van a konstans. Ez egy egyszerű algebrai egyenlet. De már nem tudom leírni a fizikai folyamatot egy villamos rendszerben, ha egy induktivitásról van szó, tisztán algebrai úton, mert az indukált feszültség egy tekercsen L-szer DIDT, az áram időbeli változása. Ez most, mert nem foglalkoznak még elektrotechnikával, egy kicsit furcsa, olyan példákat is fogok inkább mutatni, amire jobban emlékeznek. Talán megint csak maradjunk, de majd ez úgyis ki lesz vetítve, látni fogják, amikor egymás mellett vannak a különböző analóg rendszerek, hogy van egy olyan képlet, és lehet, hogy ez jobban megmaradt a fejükben, a villamosságtanban, hogy kucu. Ugye a kondenzátorban tárolt töltés az C-szer, tehát a fegyverzetek közötti feszültség, C-szer U, illetve hát U-szor C, mindegy, és a kapacitás szorzata. Tehát ez a kucu képlet, ez nagyon könnyű megjegyezni. Igen ám, de hát a Q maga az egy olyan speciális mennyiség, fizikai mennyiség, egy megmaradó mennyiség, amelyet itt a modellezésben nem nagyon szeretünk használni, ezért helyette az áramról lesz megint szó. Igen ám, de az áram és a töltés egymással összefügg, tehát ha én ezt az egész egyenletet deriválom, akkor a DQDT, tehát a töltés időbeli változása az áram, de akkor a másik felén is deriválni kell, és megjelenik a C-szer DUDT. Tehát itt van megint a differenciál kapcsolat, nem tudunk mit csinálni, egy villamos rendszert se lehet leírni, nem beszélve az összes többiről. Tehát ez az, ami miatt az időtartományban csak és kifejezetten differenciál egyenletek, vagy annak valami rokona az, amivel a rendszerek viselkedését le lehet írni. Tehát annyit azért írjunk hozzá, hogy ez a fajta modell, hogy differenciál egyenlet, érvényes lineáris, nem lineáris rendszerekre. Jó, és a leírás természetesen időtartományban. Történik. És itt rögtön előre is lépek, ezt már mutattam a múlt héten önöknek. Miért van szükség egy szabályozás technikai rendszer vizsgálatánál egyáltalán erre az időtartományra? Itt a példa. Kedves kollégák, amit ott látnak, ez a bizonyos kis XST-vel jelzett időfüggvény, amely időfüggvény bizonyos lappangási idő meg felfutási idő után egy túllendülést produkál, majd a túllendülést egy exponenciális függvénnyel lecsökkentve megszünteti, és ott lehet látni, hogy beáll egy értékre, és odaírta öreg barátjuk, hogy a kívánt érték, ezt K-val jelöltük, szinthez képest, valami eltérés is van, tehát van egy maradó hiba. No, ez kérem egy általános válasza a szabályzó köröknek időtartományban, és amit ott tetszenek látni, az megint csak egy differenciál egyenlet megoldás. Méghozzá egy úgynevezett partikuláris megoldás, meg kétfajta megoldás lesz. Az egyik megoldás a homogén, tehát a kezdeti értékekről, kezdeti feltételekről elindított válasz, a másik pedig a gerjesztett válasz. Na miért gerjesztett ez? Tessék megnézni, hogy az alapjel mi volt. Az alapjel egy nagyon érdekes függvény időtartományban, amelyre rengeteget fognak majd hivatkozni. Mechanikában is lesz erről szó, de főként szabályozástechnikában és elektrotechnikában. Ez az úgynevezett mérnöki szóval mondva bekapcsolási függvény, vagy egységugrás függvény. tehát gerjesztések. A matematikusok érdekes módon ezt zavarfüggvénynek hívják. Hát lehet, hogy őket ez zavarja, minket nem zavar, mert mi pontosan erre vagyunk kíváncsiak, hogy hogyan viselkedik egy ilyen bekapcsolásra a rendszer. Tehát mi gerjesztéseknek mondjuk. A gerjesztések közül a leggyakrabban az úgynevezett egységugrás függvényt, zárójelbe ideírom, hogyan kell ezt jelölni, ez egy egyes, és ennek az egyesnek talpa van. És mögötte a zárójelben ez a T betű pedig azt jelenti, hogy itt nyilvánvalóan egy időfüggéssel állunk szemben. És itt folytatom tovább, mielőtt a szünetet elkezdjük, még ezt a gondolatot engedjék meg, hogy befejezzem. Tehát a gerjesztések közül leggyakrabban az egységugrás függvényt, ezt lehet úgy is hívni, hogy bekapcsolási függvény, hiszen látják itt az ábrán, hogy nulla szintről egyes szintre ugrottam föl. Nyugalmi helyzetből, hát itt persze ez egy érdekesség, megint egy olyan dolog, ami a matematikusokat izgatja különösen. Nálunk nem egészen így néz ki azért a valóságban, hogy nulla időpont alatt be lehet kapcsolni egy jelet. Hát azért sejthetik, hogy itt van műszakilag egy felfutás. Még a gyors villamos gerjesztéseknél is, nyilvánvalóan. A matematikában, ha ezt tárgyalni fogják, Laplace transzformáció kapcsán, úgy fog előjönni, hogy T nulla mínusznál, mert a nullának két oldala van. Van a nulla mínusz és a nulla plusz. Attól függ, hogy honnan nézem a függőleges tengelyt. Nulla mínusznál még nulla, és nulla plusznál már egy egységnyi értéke van. Hát ezt műszakilag nem lehet végrehajtani. Nincs olyan generátor, nincs olyan berendezés, ami ilyet produkálni tud. Ez egy matematikai közelítés, de hát nyilvánvalóan ezzel nagyon sokat tudunk vele kezdeni. Ez az egyik típus, ami nagyon fontos, és a színuszos gerjesztés. Ezen felül természetesen, de az már egy kicsit átmutat majd a differenciál egyenletekhez, tehát ezen felül a Dirac impulzus ez egy delta, egy kicsit csúnyára sikeredett, lehet, hogy újra lerajzolom. Még ezekről úgy is beszélni fogunk a későbbiekben. Ezen felül a Dirac impulzus, vagy Dirac delta, az az időbeli jel, ami a rendszerek dinamikus tulajdonságaira következtetni enged. Tehát az időtartományban mindenféleképpen szükségünk van arra, hogy le tudjuk írni mind a rendszerek viselkedését, mind pedig, tehát önmagukban a rendszerek viselkedését, mind pedig valamilyen módon különböző gerjesztésekre adott válaszát, mert nézzük meg itt a szabályozás technikai választ, ez egy általános kép, egyébként másodrendűre enged ezt következtetni, de most teljesen mindegy, tehát két energiatárolóra, majd ezekre a dolgokra, úgyis a későbbiekben önök különböző tárgyakban választ fognak kapni. Nyilvánvalóan azt szeretnénk, hogy ne így működjön a szabályozás, ahogy itt a táblán látják, mert hogyha ez például egy pozicionálás, vagy ilyen lenne például az önök szabályozó rendszere, a pupillájuknak a szűkülése a hirtelen megvilágításra, az nagyon kellemetlen lenne. Ugye? Tehát ezzel például, hogyha ez egy robotkarnak az elmozdulását írná le, már erre mondtam példát, már meséltem önöknek, legfeljebb festő robotot lehetne így csinálni, de olyat, hogy pozícionáljon valamit valahova, lerakjon nagy precizitással, egy ilyenfajta válasz elképzelhetetlen. Ezt még egyszer mondom, egy általános kép. Nyilvánvalóan arra törekszünk, minél rövidebb lappangási idő, minél gyorsabb felfutás, és minél kisebb túllendülés legyen, és egy hibamentes beállás. De ezt nem tudom elmondani másképpen, mint a matematika nyelvén. Világos? Tehát ezért van erre szükség. Egyébként ezt a függvényt, és ezzel zárnám le ezt itt, ezt a függvényt is nevezik valahogy, tehát van ennek is neve. Tehát az egységugrás bemenetre adott válasz, vagy gerjesztésre. Az átmeneti függvény. Ahogy ezt már jeleztem itt, ez tulajdonképpen egy partikuláris megoldása a differenciál egyenletnek, és azért írom mögé zárójelbe ezt, mert matematikából ezt így fogják nevezni. Tehát annak a bizonyos differenciál egyenletnek, amit ott fönt általános alakban fölírtuk, valamilyen módon ez az egyik megoldása. Jó, a szünet kezdődik, és ha valakinek még kérdése van ezzel a bizonyos gyárlátogatással kapcsolatban, jöjjön ide, és majd kérem, hogy töltögessék ezeket a jelentkezési lapokat. Jó, a hátralévő időben. Az időtartománybeli vizsgálathoz még írjuk oda a következőt, és utána ezt lezárjuk. Tehát tetszőleges gerjesztő függvény, vagy gerjesztés hatása az alábbi összefüggéssel számítható. És itt most egy elrettentő ronda képlet fog következni. Nem kell megtanulni, de magát azért az elnevezését nem lenne baj, ha megjegyeznének. Mert ebből, ugye, vagy erre majd még a matematika tanulmányaik során vissza fognak térni. Önök még nem tartanak az integrál számításnál, most még úgy tudom a differenciál számítás táján vannak valahol. Itt egy integrálról van szó, amely integrál nem is akármilyen. Megjelenik egy t-től eltérő segédváltozó, de ez is az időt jelenti, ez a tau. Tehát a bemenő jel szorzata a folytonosan tauval eltolt súlyfüggvénnyel, és mindez tau szerint integrálva. Ezt a híradástechnikában, szabályozástechnikában, tehát a mi területünkön úgy hívják, hogy konvolúciós integrál. Ha úgy tetszik, az inhomogén rendszer válasz kiszámításának egy módja, mert lehet nyilvánvalóan a matematikában ezt más módon is csinálni, tehát ezt elsősorban a híradástechnika, automatizálás alkalmazza. Elég ronda ez az összefüggés. Idegen nyelven ezt matematikában szokás még faltunk tételnek is hívni. Miért furcsa ez, vagy miért nehéz ez? Egy bonyolult bemenő függvény esetében, és majd ezt a matematika tanulmányaik során látni fogják, egy bonyolult bemenő függvény, meg egy bonyolult súlyfüggvény esetében önmagában az a feladat, hogy szorzat függvényeket kell integrálni, hihetetlen sok problémát jelent. Hát az integrál számításnak ez egy külön bugyra. Itt mindenfajta helyettesítéseket kell bevezetni, és a többi, mert itt nem egy függvény integrálásáról van szó, hanem itt szorzat integrálásról van szó. Ráadásul az egyik függvény el van ezzel a bizonyos segédváltozóval folytonosan az időben tolva. Egyébként ide föléje írhatják, hogy ez a tauval eltolt, időben eltolt, súlyfüggvény. Aztán lehet nyilvánvalóan más módon is eljutni a megoldáshoz. A differenciál egyenlet, ami szerepelt itt korábban a táblán, a differenciál egyenlet megoldásának két fázisa van. A matematikusok így szokták ezt általában csinálni. Megoldják a homogén differenciál egyenletet, ez azt jelenti, hogy nullává teszik egyenlővé, tehát a jobb oldala nulla, zérus. Az innen kapott megoldásokkal, visszahelyettesítve és rátéve a gerjesztő függvényeket, próbafüggvényekkel, konstans variálás módszerrel, különböző eljárásokkal kicsiholják időtartományban a megoldást. Na most ezt azért hívom fel a figyelmüket, hogy amikor a matematikában ezekre a dolgokra sor kerül, emlékezzenek rá, hogy az öreg ezt mondta. Egyébként itt megjegyezzük, jó, ideírjuk, hogy megjegyzés. Matematikában a differenciál egyenlet, vagy az inhomogén, írjuk így, hogy inhomogén, diffegyenlet megoldása. Ez azt jelenti, hogy a rendszer gerjesztve van, tehát van zavarfüggvény. Két lépésben történik. Az első lépés a homogén diffegyenlet megoldása. Egyébként ez a súlyfüggvényünk, erről már volt szó. Ez azt jelenti, hogy nincs gerjesztés, a jobb oldal zérus. Ha még önök előtt van az első vagy a második sorot, fölírtam egy általános differenciál egyenlet formát, tehát nem szerepel az y, az a, ezt értjük a jobb oldal alatt. Egyébként van a diffegyenletek felírásának egy ilyen elfogadott szabálya, hogy a változó, az ismeretlen, az mindig a bal oldalon van, tehát annak valamilyen kombinációja, és jobb oldalon van a gerjesztés. Tehát ugye ez jobban legyen a nullával, és a következő az inhomogén megoldás. Ide többféle dolgot lehet csinálni. Van az úgynevezett próbafüggvény módszer, aztán a konstans variálás módszere. És így tovább. Azért teszem ezt, azért írom ezt, hogy amikor a matematika ide vonatkozó fejezeteit látják, már egyszer elhangzott itt ezen az órán, ne várják a matematikusoktól, mert más a gondolkodásmódjuk, hogy önöknek gügyögve elmagyarázzák, hogy az a differenciál egyenlet, amit most itt fölírunk, az egy villamos, egy mechanikai, vagy akármilyen rendszer viselkedését, valamelyik változóját írja le. Őt ez nem érdekli. Őt a differenciál egyenlet pur. Világos? És annak mindenféle vonatkozása érdeklik. Az, hogy az most leír egy rezgőkört, vagy egy tömegrugó rendszert, vagy egy folyadékos rendszert, vagy egy termikus rendszert, számára... Jó, tehát ne rajta kérjék számon, hanem azt próbálják meg elfogadni, hogy a matematika A1, A2 és A3, és plusz önöknek majd még a rendszertechnika is úgy van felépítve, vagy olyan anyagokat közölnek önökkel, amikre itt már most a mehatonika alapjaiban felhívom a figyelmet, hogy ne úgy üljenek ott az órán, hogy Úristen, ez most minek van, miért kell nekem ezt végigcsinálnom? Na, Noctáció, miért kell ebből nekem egyáltalán szigorlatot tennem, meg ilyen hasonlók? Sőt, majd látni fogják, hogy bizonyos részek, például a komplex függvénytan, még egy kicsit kevés is a mechanikához és a mehatonikához, amit kapni fognak. Nem beszélve a sorfejtésről, ami egy későbbi téma lesz majd úgyis. Jó, tehát ezek a fogalmak kell, hogy előjöjjenek. Én ezt a képletet még egyszer mondom, még ráadásul nem is tanultak még integrált, csak hogy egyszer lássák, az önök szeme előtt legyen ez, az úgynevezett konvolúciós integrál. Így nem kérem vissza, természetesen, ha valaki tudja, vagy el tudja mögötte képzelni, hogy miről van szó, az nagyon szép, de én ebbe segíteni fogok. Én el fogom mondani önöknek, hogy ez technikailag mit jelent. Mert akkor, amikor én is diák voltam, aki tanította, vagy nem tudta jól, vagy pedig annyira primitív volt ez a számára, hogy nem próbálta közel vinni a hallgatósághoz, hanem egyszerűen csak felszólta a táblára, mert ez ráadásul nem is ilyen magyarázattal kerül általában matematika könyvekben, hanem oly módon, hogy lerajzolnak két függvényt, ami tükrözve van egymáshoz képest, az egyik az idő, növekedésével változik a normális, szokásos irányba, a másik egy időpillanatban tau elindul és megy visszafele. És a kettő szózat, most mit akarunk ezzel? Hát ez egy műszaki ember tényleg nehezen tudja követni. Én ezért megfogadtam, amit nekem is probléma, és később jöttem rá, hogy micsoda, azt megpróbálom megfogható, kézzel fogható módon önöknek megmagyarázni. És azt is megmagyarázni, hogy egy, az időtartománybeli vizsgálat régen, itt most a rég alatt az én diákkoromat is kell érteni természetesen, elég nehézkes volt, amikor ezt papíron számolni és stb. Kellett. Rémtörténeteket lehetne erről mesélni. Ma már ez a számítógépek és egy MATLAB programcsomag, Simulink például esetében hihetetlen gyorsan megy, akár néhány másodperc alatt. Csak megfelelő programmal kell rendelkezniük. De ez nem mentesít senkit az alól, hogy ilyen programok vannak, hogy tudják, hogy mit kell csinálni, hogy mi zajlik le egyáltalán a háttérben. Mert ha ez nincs meg, akkor nem tudják kontrollálni se az eredményeket, amiket kihoznak és amiket kapnak. Na nézzük meg a második matematikai modellt. A második matematikai modell egyébként ez itt azok számára van, akik nem voltak akkor, amikor az előadási elektronikus jegyzet letöltéséről én beszéltem. Jó, tehát akinek ez hiányzik, lehet, hogy nem csak egy valaki szól, de lehet, hogy nem csak egy kollégának hiányzik ez. A következő az átviteli függvény. És nagyon érdekes, hogyha kezükbe kerül egy idegen nyelvű, ezt már a múlt, vagy két héttel ezelőtt mondtam, szakirodalom, ezeket a függvényeket tükörfordításként látják más-más nyelven. Mert angolul az lesz, hogy transfer function, és németül az lesz, hogy Übertragungsfunktion. Ugyanazt jelenti. Mit viszek itt át? Mert volt az előbbi képnél, nem tudom, én azt letöröltem, egy olyan is, hogy átmeneti függvény. Átmegy a nyuggalmi helyzetből a gerjesztett helyzetbe. Ez átmenet. Időben való átmenet. Az átvitel az valami mást jelent. Az átvitel azt próbálja a nyelvek segítségével valamilyen módon önök felé közvetíteni, hogy itt frekvenciától függő amplitúdó átvitel egy tagnak a viselkedése, és fázis átvitelről van szó. Tehát, hogy mi ez az átvitel? Frekvenciától. Ideírom, hogy körfrekvencia, mert alapvetően erről van szó. Függő. Amplitúdó. És fázis átvitelről van szó, ezt értjük alatta, és ennek a vizsgálatához, vagy megértéséhez tulajdonképpen az matematika A2-re lenne szükség. A komplex függvényekre. Matematikai leírás. A komplex függvénytan segítségével történik. Mi mégis, mert ez az A2 lesz, illetve az A3. Néhány alapvető dolgot most meg fogunk ismerni, mert két dolog miatt fontos ez. Az egyik, amit időtartományban nem tudunk megvizsgálni a rendszereknél, nevezetesen a stabilitás problémája, ami miatt ezt a matematikai modellt szóba kell hozni. Kettő, az a méla undor, amit érez az ember egy ilyen integrállal szemben. Önök még azért nem érzik, mert még nem kellett szorzatfüggvényt kiintegrálniuk. De akkor jussak eszükbe. Egy zárt helyén vagy a vizsgán. Jó, hát inkább más jusson, inkább a feladat megoldása jusson eszükbe, de fognak ezzel találkozni. A mérnöki gyakorlatban, figyeljenek, zseniális lehetőséget kínál Laplace. És nagyon érdekes, eltelik 200 év, míg a 40-es években, hoppá, meg Fourier, az egész sorfejtés, elkezdenek a villamosmérnökök, az informatikusok, de most nem a programozókra gondolok, tehát az információ átvitellel foglalkozók, azon gondolkozni, hogy hoppá, hiszen itt volt már két olyan valaki, aki rezgésekkel, lengésekkel, egyéb dolgokkal foglalkozott, és eszköztárat biztosította számunkra, és akkor kezdenek el igazán a 40-es években, 30-as évek közepén, 40-es években visszanyúlni ezekhez a dolgokhoz, és ezt a két nevet jó, ha megjegyzik. Az egyik Fourier, aki annak idején a húrok rezgésével kapcsolatban végzett el vizsgálatot, és ma úgy mondjuk, vagy úgy beszélünk róla, hogy a Fourier analízis az alapja annak, hogy egyáltalán itt átviteli függvényekről beszélhessünk, nevezetesen, ezt is 77 ezerszer fogják tőlem hallani, de vissza is fogom kérdezni, minden időbeli jel felbontható Fourier alapján, Fourier elmélete és eszméje alapján, és ez a valóság is így van, felbontható, színuszos, harmonikus jelek valamilyen szuperpozíciójává, oly módon összegévé, szuperpozíció, összegévé oly módon, hogy ezek a frekvenciák különbözőek, és az amplitudók is különbözőek. Nincs olyan jel, amit nem lehetne ezt megcsinálni, és hogyha valaki önök közül most matematika ismeretek nélkül akar valami analógiára gondolni, akkor a következőre gondoljanak. Biztos, hogy láttak már prizmát, sőt, lehet, hogy fizikai kísérletet is végeztek ilyennel, és elképzelhető, hogy én erre már céloztam is korábban egy másik előadásra, hogy az ilyen kevert fehér, na ez pont nagyon jó az ilyen felhős időben, fény elé tartott prizma, vagy rács felbontja a kevert fényt, spektrális összetevőivé, és önök a türkisztől, vagy az ibolyától, ha úgy tetszik, kezdve a sötét vörösig egy gyönyörű színformát, átmenetet látnak. Ez a Fourier analízis, mert amit ön érzékel, mert látni körülbelül ettől a bizonyos viola tartománytól a sötét vörösig képesek, van még más frekvencia is természetesen, de ez megjelenik mégis az önök agyában leképzett formában. A kevert, összetett fehér fényt bontja szét elemi összetevőkre. És önök ezeket, mert különböző frekvenciák, különböző hullámhosszak vannak itt, ugye a lambda egyenlő C per F miatt ezt át tudjuk számítani. tulajdonképpen megjelenítik ennek a látható fehér fénynek a spektrumát, ahogy mi mondjuk, a frekvencia összetevőit, a Fourier összetevőit, ha úgy tetszik. És ez matematikailag számítható, és villamos jelek esetében, hölgyeim és uraim, szűrők segítségével ez végrehajtható. Kétfajta szűrést ismerünk jelen pillanatban, ami lényeges, ami az ilyen analízishoz kell. Most nem ilyen terc-oktáv szűrésekre gondolok, mert ott nagyon sok összetevő van. A keskenysávú analízisnek, tehát amikor szinte frekvenciánként vizsgálok egy tartományt, mondjuk 20 Hz-től 20 kHz-ig, az akusztikai tartományt mondom most szándékosan, mert minden rezgéses folyamatra érvényes ez, és az akusztika által tulajdonképpen az önök szívéhez talán a legközelebb, már a zenei élmények miatt, hogy akkor ne a színpéldát hozzam. Úgy képzeljék el, hogy alapvetően az analízisnek két, tehát a jelek vizsgálatának két formája van. Az egyik forma az az, amikor úgynevezett real-time analízist hajtunk végre, tehát azonos idejű az analízis, keskeny szávú szűrőkkel, ha 20 Hz-től 20 kHz-ig megyünk, több ezer szűrőt kell tartalmaznia a berendezésnek, és minden egyes szűrő természetesen egymással párhuzamosan dolgozik. És aki netántán már látott ilyen képet, ipari vásárokon szoktak ilyet mutatni, főleg a Brühl és Kjær, rezgésekkel, akusztikával foglalkozó cég, ide csak most ez nem a tananyag része, tehát nem akarom ezekbe a szövegekbe beleírni. A monitoron a következőt lehet látni. Időben változóan, és nem akarom ezt aztán tovább folytatni, ilyen vonalak ugrálnak. A magasságuk változik aszerint, kihelyeznek egy mikrofont a csarnokba, van egy jelfeldolgozó, tehát megfelelő erősítő berendezés is, egy keskenysávú real-time analizátor, így mondják ez szűrő, és megjeleníti az egyes, hát vagy diszkrét frekvenciákat, vagy pedig valamilyen sávokat, terceket vagy oktávokat. Hogy abban az adott zajban vagy jelben milyen frekvencia összetevők vannak. Az alapvető a számunkra az lesz majd, hogy ez a komplex függvénytan úgy fog ezzel össze, és írjuk azért ide le magunknak, minden technikai jel, ide most természetesen a villamos, akusztikai, tehát a folyadékos, mechanikai, pont, mindenféle jel felbontható, különböző amplitúdójú, és frekvenciájú színuszos. Ez nagyon fontos, zárójelbe ide jön mögé, harmonikus. Csak ezt hívják harmonikus jelnek. Egy tiszta színuszt. Kettő darab színusz szuperpozíciója már nem harmonikus. Tehát ezt hívjuk színusz harmonikus jelnek. Jelek, tehát többről van itt szó, összegévé szuperpozíció. Lásd, Fourier analízis, Fourier sor. Megint csak egy olyan dologról van szó, amit csak az integrál számítás bevezetése után, és tudomásom szerint ez most nem idén lesz, idén csak egy kicsit érintik ezt, fogják érteni, mert kell hozzá az integrál számítás a Fourier sorhoz. Nem beszélve arról, hogy ebben az elektronikus anyagban, előadási segédletben öreg barátjuk önöknek ad egy olyan áttekintést, Amit nagyon szépen kérek, hogy tartsanak meg, ha az egészet le is törlik majd, legalább a hetedik szemeszterig, mert sehol, semmilyen szakirodalomban ezt így meg nem találják. Sajnos. Nem azért reklámozom, mert ez a magam találmánya, de engem is kínozott a dolog, hogy egy valamilyen módon a megértés érdekében egy áttekintést tudjak adni. Tudnilik, egy óriási baj van, és azért van itt két fogalom egymás mellett, hogy Fourier analízis és Fourier sor, mert a Fourier sor egy szűkítés. Csak és kizárólag állandó amplitúdójú periódikus jeleknek van Fourier sora. Ez azt jelenti, például ide rajzolom alá, hogy egy ilyen négyszög jelnek, de változó kitöltéssel is lehet csinálni, most nem akarom az időtengelyt rárajzolni, ennek van Fourier sora. De egy impulzusnak nincs Fourier sora. Ott már csak más segít rajtunk, a Fourier transformáció. De erről én mondom még egyszer, adok önöknek egy összefoglalást, hogy amikor a matematika egyes fejezeteivel találkoznak, és itt jön a hatalmas felelősségük, hogy amikor abban a bizonyos összefoglalásban olyan fogalmakat találnak, amivel nem tudnak mit kezdeni, már a matematika A3 után sem, tehát szigorlat után sem, most hívom fel a figyelmüket, egyébként magát a képet, hogy azért ne csak úgy beszéljünk a levegőbe, én meg is mutatom önöknek. Itt van, erről van szó, a jelek felosztásáról, és nehogy elkezdjék leírni, azért van meg önöknek, hogy ez együtt legyen, hogy elméletben és gyakorlatban a különböző jeltípusokból mit lehet csinálni, illetve milyen matematikai műveletekkel tudom kicsiholni valamilyen módon a spektrumot, tehát a frekvencia összetevőket. Na most itt felmerülhet a kérdés, hogy még azt idáig valahogy bevette a gyomrunk így itt 10 óra után, ebéd előtt, hogy időtartomány meg differenciál egyenlet, de ez a vadbarom most itt elkezd nekünk arról beszélni, hogy spektrum meg nem tudom én mi. Nem véletlen, drága jó kollégáim, és kolléganők, és kollégák. Ott, az átviteli függvénynél nem véletlenül van ideírva, hogy frekvencia függő átvitelről van szó, mert minden egyes átviteli tag, minden egyes technikai rendszer, aminek én elkészítettem a modelljét is egyébként, a különböző frekvenciájú színuszos jeleket különböző amplitúdó arányjal és különböző fázis tolással viszi át akkor, ha bennük energiatároló van. Ez tetszik, nem tetszik, így történik. Ezért tehát ahhoz, hogy megértsem, hogy mi történik frekvencia tartományban, szükségem van arra, hogy a vizsgálandó jelek frekvencia tartalmát valamilyen módon kicsiholjam. Egy. Kettő. Ismernem kell az átviteli tag tulajdonságait, hogy az adott körfrekvencián vagy frekvencián mit csinál a színuszjellel. És most visszatértünk, ahonnan kiindultunk. Miért csak a színuszjel? Azért a színuszjel, drága jó kolléganők és kollégák, mert ha tudom, hogy a színuszjellel mit csinál az átviteli tag, akkor a technikai tetszőleges jelekkel is tudom, hogy mit fog csinálni. Világos? Ez az egyik dolog. A másik nagyon fontos dolog, csak az átviteli függvénnyel jellemzett úgynevezett operátor tartományban, vagy frekvencia tartományban, így is szokták mondani, tudom elvégezni a stabilitás vizsgálatot. Mert, és ez egy nagyon fontos dolog, majd itt csinálok helyet és írom tovább,
Szabályozó körök. Stabilitás vizsgálata. Egy olyan frekvencia tartományban történik, ami elméletileg nullától végtelenig tart, de ez csak elméleti, mert ki a fenét érdekel az önök gépészeti rendszerében, ahol esetleg olyan időállandók meg folyamatok vannak, hogy néhány másodperc, de akár perc is, hogy mi történik pikoszekundumok alatt. Magyarán egy gépészeti rendszer biztos, hogy kilohertz tartomány, vagy néhány tíz kilohertz tartományban fog működni, és szó sincs gigahercekről. Tehát ehelyett én itt eleve odaírom, hogy egy olyan releváns felső határfrekvenciáig vizsgáljuk ezt, ami a rendszerünk szempontjából, és ez minden rendszernél más és más lehet természetesen, még szóba jön egyáltalán. Mert mi az, hogy végtelen körfrekvencia? Meg mi az, hogy végtelen frekvencia? Dobálozni lehet vele, a nulla az elképzelhető, ott nincs semmi. Nincs frekvencia, de az, hogy mély végtelen, hát most mutassák meg. Jó, tehát a stabilitás vizsgálata ebben a frekvencia tartományban történik. Ha akad akár csak egyetlen olyan körfrekvencia, de most vigyázzanak, nem csak arról van szó, hogy 8 radián per szekundum, 9 radián, 10, stb. Tehát az egészek, két egész körfrekvencia között, el tudják képzelni a lelki szemeik előtt, mennyi tört frekvencia van. Ugyebár? Attól függ, hogy milyen pontosággal tudja megmérni, nem? Tehát két egész között is végtelen sok lehet. Tehát ha akad egyetlen olyan körfrekvencia, amelyre a rendszer, tehát maga a szabályzó kör természetesen, instabil, akkor a rendszert instabilnak minősítjük. Ez azt jelenti, hogy használhatatlan. Ezért van a vizsgálatnak a frekvencia tartományban hihetetlen szerepe, átviteli függvények és a stabilitás. Már az elmúlt órák valamelyikén is ezt felvetítettem, látták. Egyébként most egy érdekes képet átugrottunk, és talán nem árt ezen a helyen mutatni azt, hogy, és ezt sokszor fogom önöknek még mondani, hogy maguk a jelek ábrázolása hogyan történik. Ha most egy szinuszos jelre gondolnak, például XT egyenlő ászor szinusz omega T, pirossal és zölddel jeleltem azt a két fontos jellemzőt, amely szükséges ahhoz, hogy ön a jelet visszaállítsa. Csak az amplitúdó és a körfrekvencia kell, mert ennek alapján feltetszik tudni rajzolni, ha tudja, hogy szinuszos erről van szó. Még egy dolog hiányzik hozzá, a fázishelyzet. Én most feltételezem, hogy a fázishelyzet nulla, tehát a szinuszos jel T egyenlő nulla idő pillanatban kezdődött. Ezt így gyönyörűen el tudják képzelni. Most nézzék meg ezt a másik ábrát, ahol a piros A, azaz amplitúdó, megjelenik úgy, mint egy vonalnak a magassága, és zölddel az a frekvencia, mert most már a viszintes tengelyen nem az idő van, hanem a körfrekvencia, vagy frekvencia, amelyik éppen itt a színuszjelben benne volt. Magyarán olyan ez, mintha egy jelet látnának szemből, mint ahogy engem látnak így, és profilból. Egyik rondább, mint a másik, tudom, de most a jelre gondoljanak. Ugyanarról beszélünk. Mégis mást mond el. Világos? Ezt, amit itt látnak, a jel megjelenítése vagy ábrázolása, egyetlen színuszjelnek az ábrázolása, az úgynevezett operátor vagy frekvencia térben, és ezt úgy hívják, hogy spektrum. Ez a spektrum. A színuszos jel spektruma. Nagyon szépen kérem, hogy azért lapozgassák ezeket a dolgokat, és próbálják az itt elhangzó összefüggéseket megjegyezni, mert ezekre a zárt helyben szükség lesz. Jó, tehát a befejezésképpen ugye amennyiben akár egyetlen egy frekvencia is akad, amelyre a rendszer instabilan működik, akkor a rendszer használhatatlan. Az időbeli jelek, és itt most természetesen a harmonikus jelekről van szó, áttételes módon, ábrázolása a frekvencia térben a spektrum segítségével történik. Tehát az átviteli függvényhöz továbbiakban a következőt kell írni. Ahhoz, hogy meg tudjuk határozni bármely bemenő jel változását. Nem tudok erre most szebb szót alkalmazni. Az átviteli tagon való áthaladás során szükség van a jel spektrumának ismeretére és az átviteli tag frekvencia függő, vagy frekvenciától függő, amplitúdó és fázis átvitelére. Befejezésképpen engedjenek meg még egy kis összefüggést. És ez tulajdonképpen előre vetíti, hogy mi minden vár önökre majd a komplex függvénytan tanulása során. Tudnilik, definíció szerűen mindent nagybetűvel írjanak. Itt van egy átviteli tag. A bemenő jel és a kimenő jel Laplace transformáltja. Na lesz majd muníció a következő alkalomra, a következő órára, mert idáig Fourier analízisről beszéltünk, de már emlegettem, hogy itt volt egy másik kortárs matematikus, aki szintén rengeteget segített nekünk. Tudnilik, definíció szerűen a következő, a konvolúció édes rokona, nem tudok megint itt a bevezetés során ennél egyszerűbb kifejezést használni, rokona a Laplace transformáció törvényei alapján a következő lesz, az x ki egyenlő, sőt mögé teszem ezt az S operátort, x be S szorozva y S-sel. Azt senki se vitathatja önök közül, hogy egy szorzás nem könnyebben elvégezhető, mint egy egyelőre a távoli homályban lévő integrál. Tehát valami algebrai egyenlet az, ami most lehetővé teszi számunkra a kimenőjel, na nem időtartományban, ezt úgy hívjuk, hogy operátor tartomány, ahol az S, a kis S betű, tehát ez nem nagy S betű, a Laplace operátor, és ennek a Laplace operátornak, és ez kapcsolódik most az egész spektrális analízishöz, ez kapcsolódik a sorfejtéshez, fizikai tartalma is van. Egyébként nyilván matematikai helyettesítést is így szoktuk csinálni. Ez a komplex körfrekvencia. Tehát már itt a frekvencia. De hogy hogyan fogunk ezzel operálni, hogyan fogunk tudni ezzel egyszerűbben dolgozni majd, napi kenyerük lesz, mehatronikások. Napi kenyerük. Ha ezt nem fogják megpróbálni megérteni, már most elkezdve, és természetesen a matematika segítségével majd későbbiekben, már most föl kell adni, hogy egyáltalán szabályzó köröket tervezzenek. Sajnos ez ennyire durva. Tehát a Laplace operátor a komplex körfrekvencia. És hagyjuk meg a következő órára, hogy egyáltalán miért jó, meg honnan jön ez, hogy komplex körfrekvencia. Mert még a körfrekvenciát el lehet képzelni ugye a lelki szemeik előtt. Jó, de hát azért maradjon a későbbiekre is valami érdekesség még. Köszönöm a türelmüket, figyelmüket, találkozunk jövő héten.